Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Débányász Gergő. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Izrael és a palesztin vezetett uraló iszlamista Hamász péntek hajnali 2 órától beszüntette a harci cselekményeket a gázai övezet határán, közölte a palesztin frakció egyik tisztségviselője. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala korábban arról számolt be, hogy a biztonsági kabinet egyhangulag megszavazta az Egyiptom által javasolt kölcsönös és feltétel nélküli gázai tűzszünetet. Bár a bejelentések utáni percekben a tűzszüneti tartó visszaszámlálás idején a felek ismét lőtték egymás állásait, 11 nap után a legtöbb helyen az utcán ünnepelték a békét. Másfél hét alatt a Hamász több mint 4000 rakétát lőtt ki izraeli területre, amire válaszul a zsidó állam légicsapásokat hajtott végre a gázai övezetben. Most arról lesz szó, hogy a magyar külügyminiszter szerint nem szabad politikai feltételeket szabni az Európai Unió kereskedelmi megállapodásaihoz. Szijjártó Péter szerint a távol-keleti szabadkereskedelmi övezettel kell az uniónak kiépítenie kapcsolatokat. Rezseg Győző mondja el a részleteket.
Téli álomba merült az Európai Unió, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint. Úgy véli, miközben a világgazdaság és a világkereskedelem erőviszonyai erőteljesen eltolódtak, az Unió semmit nem tett. Emiatt szerinte sürgős lépésekre van szükség, hogy az EU súlyát helyreállítsák a világgazdaságban és a világkereskedelemben. Szijjártó Péter erről Brüsszelben az uniós tagországok külgazdaságért és kereskedelmi ügyekért felelős minisztereinek egynapos ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján beszélt.
20 év alatt az Európai Unió részesedése a világ GDP-jéből 24%-ról 18%-ra csökkent. Az Európai Unió a kereskedelmi megállapodásait elkezdte túlterhelni, vagyis összefűzni, összekeverni olyan kérdésekkel, amelyeknek semmi közük a kereskedelmi és gazdasági együttműködéshez. Az a tény, hogy az Európai Unió ilyen politikai előfeltételeket támaszt kereskedelmi megállapodások vonatkozásában, hogy gender ügyeket, emberi jogi feltételeket akar alkalmazni kereskedelmi megállapodások előfeltételeként, az lassan kezdi előállítani azt a helyzetet, hogy nem nagyon lesz kivel kereskednünk. Mi azt szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió minél több szabadkereskedelmi megállapodást kössön az elkövetkezendő időszakban, felejtse el a politikai előfeltételeket, semmi értelmük nincsen.
Szijjártó Péter szerint az uniónak a távol-keleti szabadkereskedelmi övezettel kell kiépítenie együttműködést. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta Magyarország álláspontját a globális minimumadó bevezetéséről is.
Adóemelésről beszélni szerintem óriási hiba. Ezért szeretném világossá tenni, hogy Magyarország nem támogatja a globális minimumadónak a bevezetését, sőt, határozottan és nagyon erősen ellenzi. Ugyanis ha mondjuk egy 21%-os globális minimumadóról beszélünk, az Magyarországon legalább 12%-os társasági adóemelést indukálna. És az adóemelésekről már bebizonyosodott, hogy zsákutcába vezetik a gazdaságokat, főleg ilyen nehéz helyzetben. 2010 óta a magyar gazdaság sikere alapvetően a folyamatos adócsökkentésen nyugszik. Nem fogadjuk el a külső beavatkozást az adópolitikánkba, és ragaszkodunk az adócsökkentés eredményeinek a fenntartásához.
Szijjártó Péter újságírói kérdésre mondta el azt, hogy határozottan ellenzi Magyarország, hogy az Európai Unión kívülről érkezzen munkaerő akkor, amikor a koronavírus világjárvány miatt több millió ember veszítette el a munkáját Európában.
Nagy-Britanniában a menetrend szerint hétfőn lazítottak tovább a COVID-járvány elleni rendelkezéseken. Kinyitottak a pubok és éttermek, sporteseményekre is visszaengedik a nézők egy részét, és lehet ölelkezni, amiről a BBC útmutatót is kiadott. Szeretnék Endre összefoglalója.
A hét elején kiszámítható hírekkel indult Nagy-Britanniában, hogyan ülnek össze a barátok a pubok zárt tereiben és élvezik végre egymás társaságát. Hogyan özönlötték el a zöld országnak kikiáltott Portugáliába, Gibraltárra és Izlandra utazni vágyók a reptereket. Emellett pedig visszavonták azt az ajánlást is a hatóságok, hogy ne ölelgessük a más háztartásbelieket. Az emberi kontaktus hiánya, a pandémia és a karanténok egyik kevésbé emlegetett csapása, ami drasztikusan hatott az emberek mentális állapotára. Brit földön immár szabad ölelkezni, és ennek örömére a BBC egy sajátos, biztonságos útmutatót is kiadott, amit a közösségi médiában sokan őrültnek és rémesnek neveztek. Szóval, hogyan is lehet biztonságosan ölelkezni a szakértők szerint? Az első számú javaslat, hogy válogassuk meg, kit ölelünk meg. A BBC idézi Sally Jane Cutlert, a kelet-londoni egyetem professzorát, aki azt mondta, személy szerint csak a családtagjaimat ölelem meg. Nagyon visszafogottnak kell lennünk. Más szakértők arra figyelmeztettek, hogy ne ölelkezzünk mindenkivel, különösen a COVID-19 által fokozottan veszélyeztetett idősebb családtagokkal. Az útmutató szerint legyen az ölelés rövid, és fordítsuk el egymástól az arcunkat. Ha veszélyeztetett emberrel ölelkezünk, akkor viseljünk maszkot. Továbbá ne öleljünk meg egyszerre több embert, azaz kerüljük a csoportos ölelkezést. A szakértők szerint a fertőzés minimalizálása érdekében ne ölelkezzünk gyakran. Minél több időt töltünk el kontaktusban, annál nagyobb a vírus átadás veszélye. Sőt, nincs is olyan, hogy teljesen biztonságos időszak. A BBC ölelkezési kiskátéja szerint továbbá biztonságosabb a szabad ég alatt vagy jól szellőztetett helyiségben ölelkezni. És a brit kormány ajánlása az, hogy az emberek éljenek az ingyenes tesztelés lehetőségével, mivel minden harmadik fertőzött ember tünetmentes. A gyakran az internet népének nevezett és életüket a közösségi médián keresztül élő kommentelők nem fogták vissza magukat a BBC-s ajánlások nyomán. A közszolgálati médium pártatlanságát megkérdőjelező és azt ideológiai ellenfelének tekintő Daily Express című lap gyorsan csokorba is fogta a kritikus véleményeket. Steve Eddington író és videótartalomgyártó például rémesnek és bizarnak nevezte a cikket. Egy másik felhasználó pedig feltette a kérdést, mióta határozhatja meg a BBC a társadalmi érintkezés szabályait. Egy további kommentelő pedig sérelmezte, hogy már-már az anarchizmussal határos dolgot csinálnak egy szívmelengető ölelésből. A BBC védelmében pedig annyit érdemes megjegyezni, hogy cikkükben kitértek az ölelésnek az emberek számára alapvető fontosságára, és azt írták, az intim ölelés nagyon fontos, boldogabbak, elégedettebbek leszünk tőle, és jobban bízunk tőle egymásban. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Több olyan uniós állampolgárt is őrizetbe vettek Nagy-Britanniában az elmúlt hetekben, akik állásinterjúra mentek a Szigetországba. Emiatt egy kiszivárgott dokumentum szerint az Unió már jelezte Boris Johnson kormányának, hogy tartsák tiszteletben az uniós polgárok jogait.
Az utóbbi napokban sokkoló történetek láttak napvilágot Nagy-Britanniába érkezett, majd megbilincselt, őrizetbe vett és kitoloncolt uniós állampolgárokról. Általában olyan fiatalokról van szó, akik a Brexit előtt nem éltek a Szigetországban és állásinterjúra érkeztek, majd hazatérve akartak vízumért folyamodni. A 20 éves Anna Silvestre olasz-brazil kettős állampolgár például a Guardian című lapnak elmondta, május 8-án brazil férjével együtt megtagadták tőle a belépést a Lutoni reptéren. Bilincsbe verték és éjszakára egy furgonban tartották, majd egy gyűjtőközpontba vitték, ahol 7 napig tartották őrizetben, mielőtt visszatoloncolták volna Olaszországba. A telefonját is elvették, és így nem tudta felhívni Liverpoolban élő nővérét. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter szerint 12 állampolgárukat toloncolták ki így. Más EU-s polgárok, franciák, csehek, bolgárok és görögök is hasonló bánásmódra panaszkodtak. Az Észtországból származó 20 éves Abit azzal vádolták meg, hogy operként akar dolgozni, 30 órára bezárták, majd szintén hazaküldték, mesélte a Guardiannek. Egy fiatal francia nőt ugyancsak 7 napra bezártak, majd február végén küldték haza. A brit belügyminisztérium a tudósítások nyomán annyiban változtatta meg a szabályokat, hogy a határon megállított uniós polgároknak lehetővé teszi az óvadék kifizetését, és így családtagjaiknál vagy ismerőseiknél megszállva várhatják a döntést. Mivel véget ért a szabad mozgás, az EU-ból származó emberek ugyan továbbra is látogathatják az Egyesült Királyságot, de akik dolgozni vagy tanulni jönnek, azoknak meg kell felelniük a belépési feltételeknek, ezért felhívjuk őket, hogy ezeket az utazás előtt ellenőrizzék, közölte a hatóság. Kevin Foster, a brit kormány bevándorlási államtitkára egy parlamenti kérdésre válaszolva azt mondta, állásinterjúra beutazhat az EU-s polgár. Ha ez sikeres, távoznia kell és vízumért kell folyamodnia. Hozzátette, hogy a szabad mozgás időszakában érkezett uniós polgárok a barátaink, szomszédaink és kollégáink, elköteleztük magunkat és törvényeket is hoztunk a jogaik védelmére. Sokkoló módon azonban brit EU-s kettős állampolgárok is kaptak olyan hibásan kiküldött figyelmeztető leveleket a belügyminisztériumtól, amely szerint elveszíthetik munkára és egészségügyi ellátásra való jogukat, ha 6 héten belül nem folyamodnak letelepedési státuszért. A CNBC idéz egy felmérést, amely szerint minden tizedik brit földön élő uniós polgár azt fontolgatja, hogy június végén hazatér. Ekkor jár le ugyanis a határidő, ameddig letelepedési státuszt kérhetnek. A Guardian birtokába került most egy olyan uniós nyilatkozattervezet, amely a diszkrimináció mellőzésére hívja fel a brit kormányt az EU-s polgárok jogaival kapcsolatban. A szöveg még változhat a jövő heti uniós csúcs előtt, mivel a brit uniós viszony egyéb problematikus részeit, például a halászatot és az északír vámszabályozást is érinti. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Débányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy hamis tanúvállomásért vádat emelhet Sebastian Kurz osztrák kancellár ellen az osztrák gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség. Kalapos Mihály összefoglalója.
A vádemelést az igazságügyi miniszternek is jóvá kell hagynia, kezdte Molnár Tamás Levente.
Az igazságügyi minisztériumot egy zöld politikus vezeti, Almazadics személyében. Sebastian Kurznak, az ÖVP-nek, ők a zöldek a kisebbi koalíciós partnerei, és hát akkor utána kerülne az egész a bíróság elé, az egész ügy. Az minden esetre el lehet mondani, hogy ilyen az osztrák második köztársaság, tehát a második világháború vége óta még nem fordult elő, hogy vádemeléssel éljenek egy osztrák kancellárral szemben. Most a vádemelésnek az esélye az abszolút megvan.
Sebastian Kurz osztrák kancellár maga is számol ezzel, tette hozzá a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója.
Tavaly júniusban összehívott parlamenti vizsgálóbizottság, amely az Ibiza ügyet hivatott felgöngyölíteni, ott Sebastian Kurz megjelent, és egy olyan nyilatkozatot tett Thomas Schmidtnek a kiválasztása kapcsán, hogy őt igazából csak informálták erről, hogy ő a pénzügyminiszter őt fogja jelölni, és igazából neki semmilyen ráhatása nem volt a személyének a kiválasztására. És lefoglaltak itt a vizsgálati időszak során laptopokat, telefonokat. Ebben fényderült olyan csetre, olyan üzenetváltásokra Sebastian Kurz és Thomas Schmidt között, hogy még a meghallgatása előtt, tehát még mielőtt Schmidt kinevezték volna erre az állami vagyonkezelő holding élére, Sebastian Kurz tett neki olyan ígéreteket, hogy gyakorlatilag azt kapsz, amit akarsz.
Gazdasági összefonódásoktól és korrupciógyanús ügyektől egyébként sem mentes a kormányzó osztrák néppárt, tette hozzá Molnár Tamás Levente, aki arról is beszélt, hogy kormányválsághoz vezethet-e az ügy.
Véleményem szerint a zöldeken múlik alapvetően Sebastian Kurznak a kisebbi koalíciós partneréről, hogy ők mit lépnek. Egyelőre visszafogottan nyilatkoztak, tehát meg kell várni az igazságszolgáltatásnak az ítéletét gyakorlatilag, hogy hová fog fejlődni ez az egész ügy, és akkor majd ők is fognak dönteni. Politikai szempontból a zöldeken áll vagy bukik, hogy a türkisz zöld koalíció Bécsben megmarad-e vagy sem.
A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója ugyanis azzal nem számol, hogy az osztrák néppárt régi vonalasai Sebastian Kurzzal szembefordulnának. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Szerda reggel a képviselők arról az Egyesült Államok által támogatott a Kereskedelmi Világszervezetnek szóló javaslatról vitáztak, melynek célja a koronavírus elleni oltóanyagok szabadalmainak feloldása. A szellemi tulajdonjogok védelmének feloldását támogató leginkább baloldali képviselők szerint ez segítene, hogy világszerte többen hozzáférjenek a védőoltáshoz és egyéb orvosi eszközökhöz, gyógyszerekhez. Az EU-nak pedig élen kell járnia, amikor más államok támogatásáról van szó. A jobboldali politikusok azonban úgy vélték, a szabadalmi oltalmak feloldása nem hoz gyors eredményt, és más, hatékonyabb eszközöket kell találni a bajban lévő országok megsegítésére. A fideszes Győri Enikőt, független EP képviselőt hallják.
A TRIPS megállapodás alóli mentesség ugyanis a WTO hatásköre. Nem most van itt az ideje, hogy jóságversenyben egymásra licitáljunk az USA-val. A racionalitás és a józanság megőrzése válságidőkben erény. A globális cél az, hogy minél több ember minél hamarabb megkapja az oltást, éljen bárhol a világon. A szabadalom felvüggesztésétől nem nő a gyártási kapacitás, nem lesz technológia és know-how mindenhol. Arról nem is beszélve, hogy a TRIPS megállapodás keretében jelenleg is létezik a közegészségügyi kényszerengedélyezés intézménye, és országok élnek is vele. Közben arról sem feledkezzünk meg, hogy az USA eddig nem exportált vakcinát és a gyártáshoz szükséges négyarsanyagokat, miközben az EU minden második legyártott vakcináját kiviszi. Teszi ezt annak ellenére, hogy az unión belül sincs elegendő oltóanyag. Az EU a külföldi vállalásokban példaértékűen teljesít. Nekünk mindezek helyett arról kellene faggatnunk a bizottságot, miért nincs elegendő vakcina a polgáraink megvédésére most, és ezáltal miért szenved naponta milliós károkat az uniós gazdaság.
A javaslatról várhatóan a június 7-e és 10-e közötti plenáris ülésen szavaznak majd. A képviselők elfogadták a 17,5 milliárd euró értékű méltányos átállást támogató alapot, mely a karbonsemlegességre történő átállás szociális és gazdasági hatásainak kezelésében segíti a tagállamokat. Az alap a legkevésbé fejlett régiókat, valamint a távoleső területeket és szigeteket állítja előtérbe. A pénzügyi támogatás feltétele a 2050-ig megvalósuló éghajlat semlegesség iránti elköteleződés. A hulladék égetéshez, valamint a fosszilis tüzelőanyagokhoz kötődő beruházásokat kizárják a támogatásokból. A parlament vitázott és szavazott is arról a javaslatról, mely annak érdekében sürgeti a vállalatok környezeti felelősségvállalásra vonatkozó, jelenleg uniós szabályok megerősítését, hogy a környezeti károk hatékonyabban megelőzhetőek, valamint kezelhetőbbek legyenek, továbbá, hogy a környezeti károk elszenvedőit jobban támogassák. A Momentumos Donát Anna, a Renew Europe képviselője azt mondta, a környezetszennyezés és a környezetvédelem is az elit kiváltsága.
A nélkülözésben élők kevesebb kárt okoznak a bolygónak, mint a túlfogyasztásban boldogságot hajszoló, magángépekkel utazó és luxus jaktokon nyaraló elitek. A klímaváltozás árát rövid távon nem a gazdagok fizetik meg, hanem pont azok, akik a legkevésbé tehetnek róla. A fejlett országok rászoruló rétegei és a fejlődő országok lakossága. De nem csak a túlfogyasztás, a környezetvédelem és az elit kiváltsága napjainkban. Organikus ételek, elektromos autók, tetőre szerelt napelemek. Ezek olyan dolgok, amit egy átlagember nem engedhet meg magának, miközben sokak számára a tiszta ivóvíz is luxusnak számít. Képviselőtársaim, nem várhatjuk el a tömegektől a környezettudatosságot, és hogy viseljék a klímaváltozásnak a következményeit, miközben az elitek nem hajlandóak tenni a közös célért. A jövők megmentéséért éppen ezért teljesen újra kell gondolnunk a társadalmi egyenlőség és az újraelosztás rendszerét. Olyan Európát kell építenünk, ami egyszerre igazságos és zöld.
A tervezet szövege felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, a környezetrombolást milyen módon lehetne szankcionálni az uniós jogban. A képviselők a tagállamoknak szánt támogatások jóváhagyása mellett a szolidaritási alap eljárásainak egyszerűsítését kérik, hogy az alap szükség esetén gyorsabban segíthessen. A parlament kedden hozzájárult, hogy az Európai Unió szolidaritási alapjából 397,5 millió eurót fizessenek ki 17 tagállamnak és 3 csatlakozás előtt álló országnak a koronavírus járvány elleni fellépésre. Magyarország összesen majdnem 40 millió eurót kapott, amelyből 26,5 milliót még tavaly novemberben előlegként, a fennmaradó mintegy 13 millió eurót pedig a jelenlegi döntéssel. A képviselők szerdán az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét megállapító vizsgálat eredményeiről vitáztak a tanáccsal és a bizottsággal. Itt szólalt fel a DK-s Rónai Sándor, szocialista képviselő is.
Hazámban Magyarországon Orbán, Csehországban pedig éppen Orbánt másolva Babis építi le a jogállamot és uszít Európa ellen. Ezt tapasztaltuk, amikor néppárti zöld és szocialista képviselőtársaimmal Csehországba utaztunk, hogy meghallgassuk az ott élő embereket. Hamarosan elstartol az Európai Ügyészség, Európa pedig akkor lehet sikeres, ha nem csak jegyzőkönyvekbe tudja venni a bűnösöket, az elkövetett bűnöket, hanem meg is tudja előzni azokat, vagy felelősségre is tudja vonni az elkövetőket.
A fideszes Kósa Ádám független képviselő kiemelte, hogy a hozzászólások egyértelműen megmutatták, az Európai Parlament egy újabb politikai büntető akcióba kezdett. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Kína lehet a világpolitikai átrendeződés nyertese, derül ki a 21. század intézet legújabb elemzéséből. Kalapos Mihály összefoglalója.
Az amerikai-orosz kapcsolatok miensége már közel 100 éve meghatározza a világpolitikai folyamatok alakulását. A két szuperhatalom közti ellentétek a 2010-es éveket követően újultak ki ismét, aminek köszönhetően jelenleg Washington és Moszkva kapcsolata már-már a hidegháborús időket idézi, kezdte Kosztor András.
Az amerikai-orosz szembenállásnak egyfajta nevető harmadiként Kína lett a nyertese, illetőleg az a fajta politika, amit elsősorban az Egyesült Államokban a demokrata párt követett, miszerint Oroszországot tekintette Amerika első számú riválisának a hidegháború követő időkben is, illetve az elmúlt egy évtizedben is, ahhoz vezetett, hogy Kína meg tudott erősödni, meg tudta erősíteni a nemzetközi pozícióit, és gyakorlatilag első számú kihívójává vált már az USA-nak. Trump, aki felismerte azt, hogy Kína lehet a valódi kihívója az Egyesült Államok globális hegemóniájának, Pekinggel is úgymond összerúgta a port, szankciókat hozott ellene, Peking és Washington viszonya nagyon megromlott ezekben az időkben.
Moszkva és Peking voltaképp egymásra talált, tette hozzá a 21. század intézet vezető kutatója, aki arról is beszélt, hogy Kína az afrikai kontinens és Latin-Amerika után immár Európában is egyre jelentősebb gazdasági kapcsolatokra tudott szert tenni.
Kína azt használta ki előnyeként, hogy Amerikával ellentétben a gazdasági befolyás mellé nem lépett elő politikai doktrinával, tehát nem voltak politikai követelései ilyen szempontból, főleg belpolitikai követelései azokkal az országokkal szemben, amelyekkel partnerségi viszonyt ápolt, tehát gyakorlatilag bármiféle rezsimmel hajlandó volt megegyezni, amennyiben a két ország érdekei kölcsönösen előnyösek voltak, vagy amennyiben Kínának ez előnyös volt. Ez a fajta hiánya annak, hogy beavatkozzon más országok belpolitikájába, ez vonzó gazdasági partneré is tette Kínát, amelynek politikai nyomás gyakorlásától kevésbé tartottak mondjuk az afrikai vagy a latin-amerikai térségnek az országai.
2013-ban Kína meghirdette az Egyövezet Egyút programját. Ennek a célja a régi Selyem út visszaállítása, mondta Kosztor András.
Itt már egy olyan projektről van szó, ami tulajdonképpen akár az egész globális világrendnek a struktúráját is átalakíthatja, tehát egy euróatlanti súlypontról visszahelyezheti egy eurázsiai súlypontra. Az lehet a vége gyakorlatilag, hogy Kína átveheti akár az Egyesült Államoktól az elsőséget.
A 21. század intézet vezető kutatója hozzátette, az ázsiai ország felemelkedéséből Magyarország is sokat profitálhat, miután a kormány felismerve a világpolitikai folyamatok változását, az elmúlt években több fontos partnerséget is kötött a szuperhatalmak között egyre előkelőbb helyet elfoglaló országgal. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Débányász Gergő, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm a figyelmet!